2024. augusztus 20-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Bogyós gyümölcs termesztéssel foglalkozik Székelyvarságon Tamás Lóránt kertészmérnök. Nála jártunk mikrofonunkkal.
Kicsi lokál patriotizmus is van bennem, úgy érzem, és azt gondolom, hogy ezt a mána termesztést is úgy kell valahogy csinálni, hogy minél több fiatalt bevonni, és minél több fiatalnak a gondolkodásmódjába beépíteni azt, hogy itthon és itthon kell csinálni.
Augusztus 30-áig lehet nevezni a mézmintákat a harmadik nektária mézversenyre. A részletekről Hatos György kertészmérnököt, a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének falugazdászát kérdezzük.
A méhészek most már egyre inkább kezdnek odafigyelni arra, hogy a mézeiket milyen kategóriába sorolják be.
Majd az augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Lajos Jólán, mátisfalvi szövőnő, ma is készíti a szebbnél szebb szövevényeket, bár nincs megfizetve a befektetett munka.
Nincs megfizetve, de hát valamivel el kell tölteni az időt.
A csíkszentmihályi Kurko János fafaragó munkái messze földre elkerültek. 78 évesen még aktív, és szebbnél szebb munka kerül ki a keze alól.
Itt a faluban legalább 200 darab biztos van, és aztán még itt-ott városokban sokat elvittek ide-oda, sokat elajándékoztam.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tamás Lóránt vagyok, Székelyvarságon lakom, kertészmérnökként végeztem a Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem Vasárhelyi karán. A szakmát hál' Istennek sikerül itthon folytatnom, és szívvel lélekkel átélni, és ennek megfelelően végezni.
Nagyon sokan, akik vidékről származnak, azok inkább a városok közelébe próbálják a szakmát művelni. Lóránt miért vágyott haza ide Székelyvarságra, a tanyavilágba?
Igazából az ember mindig a szülőfalujába igyekszik a lehető legtöbbet tenni, amit a lehetőségek engednek, ha pedig éppen nem, akkor a szülőfalujához legközelebbi településen, vagy akár a környéken.
Itt málna ültetvénye van, szederültetvény is, sőt, áfonyát is próbál termeszteni. Mennyire ideális hely ez a Székelyvarság ezeknek a termesztésére?
Mindenféleképpen ebbe a magasságba a bogyós termesztésén kívül más kultúrában nem nagyon lehet gondolkodni, mivel hogy a klíma elég hűvös. Eperre próbálkoztunk, de az borzasztó élő munka igényes. Volt egy 10 áras parcella, amin megpróbáltuk, az elszánta fajtával, amit ugye Szatmáron is termesztenek. Egyszerűen nem jött be, és nem hozta azt a terméshozamot, ami gazdaságilag kielégítő lett volna.
Ezek a fajták, amiket itt látok most, mennyire bírják a mínuszokat?
Elég jól, volt mínusz 22 és mínusz 25 fokunk is. Például a fertődi zamatos fajta, ami Magyarországon előszeretettel használatos fajta volt, vagy a nagymarosi, ami Nógrád megyében szintén a legszélesebb körben termesztett fajta volt, elég jól helyt állnak, és terméshozomba is hozzák azt a mennyiséget, ami gazdaságilag megfelelő.
Takarni kell télire ezeket a töveket?
Nincs szükség ilyesmire, hogyha megfelelően fel tud készülni a növény a télre, tehát rügyek tudnak differenciálódni, elegendő cukrot tud raktározni ahhoz, hogy a fagyot túlélje, akkor tulajdonképpen nincsen semmilyen egyéb követelmény vagy technológia, amit be kellene vetni ahhoz, hogy a telet túléljék. Ha hó van, az a legjobb. Most egyre kevesebb van, mind olyan teleink vannak, hogy egyre kevesebb mennyiségű hó esik, ezért némi fagykár tud jelentkezni, főleg a fertődi fajtánál, de például ott vannak a kétszertermű vagy folyton termőnek mondott fajták, a polka, polána, a himbotop. Ezek a fajták egyelőre kísérleti fázisban voltak nálam, és megpróbáltam például egy Autumn Bliss fajtát is, de sajnos nem váltak be, ugyanis az történik, hogy a hajtás növekedés július közepéig elhúzódik, a virágzás pedig augusztus elején, és amíg szedhető gyümölcsé válik, addig kell 20-25 nap. Ha az időjárás kicsit kedvezőtlen, akkor még 30 nap is. Ez nálunk már azt jelenti, hogy augusztus vége szeptember 5-ére érik be ez a fajta, és itt nálunk szeptember 5-éig kicsit úgy megszokta hányni vetni magát az időjárás, az a 2-3 fok, rossz esetben 0 vagy mínusz fokra is lehűl a hőmérséklet, és emiatt gazdasági kiesést okoz olyant, hogy ezeknek a fajtáknak a termesztése egyáltalán nem lehetséges.
Mennyire kell műtrágyázni, vagy tápanyag utánpótlást biztosítani ezeknek a növényeknek?
Mivel, hogy tápanyagigényes növényről beszélünk a ribizli esetén is, a málnánál is, a szedernél is, nagyon fontos, hogy szerves trágyából a kellő mennyiséget tudjuk biztosítani. Ez hála Istennek sikerül is, ugyanis szüleimnek állataik vannak, ló, marafélék, több is. Ebből a mennyiségből, ami ott keletkezik, sikerül a málnának és a bogyósoknak, mindenfélének a kellő tápanyagot biztosítani. Máskülönben olyan növényvédő levéltrágyát adunk, ami a biogazdaságban elfogadott.
Mekkora területen van ez az ültetvény?
46 árat foglal magába, ami málna. Ezen kívül van még egy 51 áras fekete ribizli ültetvényem a Solyomkői tanya részen. Az, mivel, hogy nincsen itt közel a családi birtokhoz, kicsit félreeső területen, ezért ez egy kicsit mostoha gyermekként van kezelve sajnos. Telepítéstől számolva különböző fagykár, utána vadállatok törtek be, azok törték össze a bokrokat, eléggé ráfizettem annak az ültetvénynek a fenntartására, későbbiekben pedig be kellett, hogy erdősítsem a területet, sajnos nem tudott működni. Ami távolabb van, és nincs elég idő és gondoskodás szentelve rá, azt meg is érzi a növény is.
Idefele jövet találkoztunk anyamedvével, ott volt a Bocsa is mellette, ők mennyire látogatják itt a málnását? Jó, hogy közel van a házhoz aránylag, de bebe tévednek önökhöz.
Járni jár, a villanypásztorhoz közel jár. Olyannyira, hogy látszik időnként a nyoma, sőt még az a fajta vergődés is, ami úgymond elég hosszú csíkot hagyott maga után, amikor a villanypásztor megcsípte, tehát volt rá eset. Persze próbálkoznak, és egyszerűen, amikor érik a málnot, hát annak egy, az ember számára is bódító hatása van, olyan jó illata van, hát akkor egy vadállatnak persze, hogy az ösztöneit, a táplálkozást illeti, persze, hogy bódítóan hat, és arra készteti, hogy meglátogassa az ültetményt.
Akkor ezek szerint a villanypásztor jó szolgálatot tesz?
Hála Istennek, igen.
Értékesítési gondja van, vagy mi készül ebből a sok málnából, meg bogyós gyümölcsből?
Többnyire arra törekszünk, hogy frissen eladjuk a szedrett málnát, áfonyát is, mivel hogy élőmunka igényes maga a szüretelése, ezért a pénzre állandóan szükség van, és akkor van minél hamarabb pénz belőle, ha frissen az ember eladta. Sok esetben van az, hogy ilyenkor ugye szezonálisan az ár egy kicsit alacsonyan van, de alacsonyabb áron is muszáj adni, és el kell adni. Tehát az a jó gyümölcs, amelyik el van adva.
A család még bírja, amikor szedni kell ezeket a gyümölcsöket, vagy lehet találni munkást?
Hála Istennek a családban mindenki olyan lelkesedéssel végzi, mint hogyha másik két ember helyett dolgozna. Ennek köszönhetően szomszédok bevonásával nagyjából győzzük, bírjuk ezeket a munkálatokat.
Vannak ültetvények, ahol alkalmazzák a Szedd Magad akciót. Ön gondolkodott-e hasonlóban? Vagy szakemberként azt mondja, hogy ne bízzuk kecskére a káposztát, mert nem biztos, hogy úgy kapom vissza az ültetvényt, ahogy rendelkezésre bocsátottam.
Pontosan ezek a problémák lépnek fel, hogy sok esetben összetörik az ültetvény, mert aki nem gondozta tavasztól, és nem lássa előző ősztől, hogy egy hajtásból mikor differenciálódott a rügy, hogyan keletkezett következő tavasztal abból egy virág, nem is tudja értékelni, és nem tart számot arra, hogy megfelelőképpen óvatos legyen egy növénnyel szembe.
Kellett volna lássák a hallgatók, hogy hogy néz rá ezekre a bokrokra, és hogy nyúlt a hajtásokhoz, és olyan szeretettel mesélt mikrofonon kívül is az ültetvényről. Ez csak a szaktudás mellett ilyen nagy lelkesedéssel, szeretettel lehet végezni?
Minimum szeretet és lelkesedés kell. Emellett nagyon sok kitartás, mert egyik év jobbacska, a másik nagyon gyenge. Valahogy hosszabb idő intervallumot tekintve kell, hogy ránézni, akkor az ember egyfajta kielégülést érez abban, hogy lássa, egyikében szépen fejlődött, másikében gazdasági hozadéka is van, és későbbiekben megtérül. Egy kertész szemszögéből nézve mindenképpen megéri és értékes ez az ágazata a szakmának.
Bővítésben gondolkodik, vagy egyelőre ez a terület bőven elég?
Egyelőre elég, ugyanis ezt elég fenntartani, gondozni megfelelőképpen. Például a szerves trágya utánpótlásnál is korlátaink vannak.
Ha jól érzem a szavaiból, van jövő itt Székelyvarságon, tehát nem vágyik a világ másik pontjára.
Voltam más pontjain is a világnak, más országokban, de nem szeretem sehol se úgy, mint itthon. Kicsi lokálpatriotizmus is van bennem, úgy érzem, és azt gondolom, hogy ezt a málnatermesztést is úgy kell valahogy csinálni, hogy minél több fiatalt bevonni, és minél több fiatalnak a gondolkodásmódjába beépíteni azt, hogy itthon, és itthon kell csinálni.
Tamás Lóránt, székelyvarsági kertészmérnököt kérdeztük, most Balogh Dénes énekel.
Hatos György vagyok, a Székely Gazdaszervezetek falugazdásza.
Az idén is megszervezik a Nektária Méz Fesztivált. Ha jól tudom, az idén Csíkszeredában lesz.
Igen, az idén Csíkszeredába kerül sor a diátadóra, úgy tervezzük, de ugyanúgy, mint az elmúlt esztendőkben, egész Székelyföldről várjuk a mézeket. Augusztus 1-e és 31-e között fogjuk gyűjteni be a tételeket, és szeptember 13-14-i hétvégén lesz az érzékszervű bírálat, és utána rá egy hétre lesz a csúcsgyűrűzés, amikor vissza fogjuk még egyszer kóstolni a mintákat. Ugye egy hőmérsékleten, egy helyen, azért, hogy lássuk azt, hogy egy korrekt, mindenre kiterjedő döntés szülessen.
Kik lesznek a bírák?
A bírák most már közel harmadik esztendeje a térségekből az egyesületek javasoltak személyeket, akik folyamatosan a telüket úgymond ráadozva két hetente találkozgattak a szakemberek, és van azon voltunk, hogy különböző térségeknek és különböző fajta mézekre levontva ezeket folyamatosan kóstolgassuk, és az érzékszerveinket minél inkább rá tudjuk hangolni egy-egy fajta méznek az elkülönítésére, és annak a legprecízebb meghatározására.
Mivel ez a harmadik mézverseny, a méhészeknek a mintái már érződik, hogy minőségibb a minta?
Ugye én még csak az elmúlt két versenyről tudok beszélni, persze a harmadik fogja még inkább beigazolni ezeket, de most már van egy olyan tendencia, hogy tényleg a méhészek most már egyre inkább kezdnek odafigyelni arra, hogy a mézeiket milyen kategóriába sorolják be, mert lehet az, hogy most ott voltunk akácon, akác mézé mentünk oda, de lehet az, hogy azelőtt még maradt benne egy kicsi alagonya, vagy közben ugye az akácordás nem volt olyan, és van mellette még más, amit ráhúrtak, és lehet az, hogy az egy akácba nem azért az a csúcs kategória, nem az a kiváló akácméz, de egy vegyes méznek attól kiváló. Most már látom azt, hogy igenis kezdnek foglalkozni vele, törődni azzal, és megnézni azt, hogy lehet, hogyha most ebbe a kategóriában nem lesz az egy csúcs kategória, akkor a másikba azért igenis mérettessük meg. Az a fontos nekünk, és azért csináljuk ezt, hogy igenis tudjuk megmutatni az értékeinket. Tényleg itt Székelyföldön vannak nekünk olyan mézeink, vannak nekünk olyan méhészeink, akit nyíltan föl kell vállaljunk, és meg kell mutassuk azt a nagyvilágnak, hogy igenis ezek az emberek itt vannak, és értékeket valósítanak meg.
Mindig gond az értékesítés, legalábbis a méhészek mikrofonom előtt elmondják a bánatukat, de ha egy minta mondjuk aranyérmes vagy ezüstérmes, a piacon jobban el lehet adni, hogyha ez rá van írva a címkére?
Én nagyon remélem, hogy igen. Van erre egy pozitív példa már az elmúlt esztendőből, ugyanis az történt, hogy felkérést kaptam arra, hogy a kiváló mézekből, a champion mézekből, ez ugye fajtánkénti kategóriának ugye a legjobbjaikból szedjek össze egy 50-es kiszerelést, és örömmel nyugtáztam azt, hogy volt olyan méz, aki nem tudott engemet kiszolgálni abból a mézéből, ugyanis felhívtuk rá a figyelmet, és hamarabb is jobban elfogyott az a méze. Sőt, az is már előfordult, hogy ugye régebb nem figyeltek oda az emberek annyira egy napra forgó mézre, vagy egy hárs mézre. De most azzal, hogy rávilágítunk arra, hogy igenis azok is vannak, egyre inkább akkor az emberek azon vannak, hogy azt is szeretnék megnézni, szeretnék kipróbálni, szeretnék megkóstolni. És akkor elmondjuk minden mellett azt, hogy például, hogyha most bizonyos ételeket most egyik fajta mézzel készít, vagy a másik fajta mézzel készíti, akkor azok sokkal jobbak lesznek. Ezáltal is egy gasztronómiai rávilágítást próbálunk a különböző mézekre, mézfajtákra, és hozzáadott érték lesz belőle. És akkor ezt úgy érzem, hogy jobban el lehet adni. Igaza van minden egyes méhésznek, a piac az nagyon be van határolva, és abból kifolyólag jelenleg pangás van. Áll! Sok méhész kollégánk ott van, akinek például két évi akácméze teljesen ott van stokkon, és várjuk azt, hogy a piac valamerre mozduljon, hogy tudjuk értékesíteni.
Elhangzott interjúnk Hatos György kertészmérnökkel, a Székelygazda Szervezetek Egyesületének falugazdászával készült. Nem minden ózsdi, ami régi. Őrizzük, becsüljük meg őseink hagyatékát. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mátyás Judit énekelt, a következő percekben néhány augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almáskertben az őszi és a téli alma szüreti munkáinak előkészítésekor ne hanyagoljuk el a nyári almafajták védelmét se. A károsítók közül ilyenkor főleg a varasodás, a sodromólyok, esetleg az aknázomólyok és a kaliforniai pajzstetű károsításának vannak kitéve. Ha szükséges, védekezzünk ellenük. A körtésben már a téli körtefajták termesztése során is elengedhetetlen feladatunk a szüreti munkákra való felkészülés. Már szedéskor gondoljunk a gyümölcs jó tarthatóságának követelményeire. Ennek egyik előfeltétele a szüret idejének jó kiválasztása, illetve a leszüretelt, átválogatott termés szinte azonnali beszállítása a tárolóba. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly hernyói ellen még érdemes a szeptember végén, októberben érő fajtákat permeteznünk. Fajtától függően a rövidebb vagy hosszabb várakozási idejű készítményeket használjuk, a legkorábban érő, tehát a nyári védekezésekből kimaradt fákat, ha azokon a kaliforniai pajzstetű vagy a szilvafa pajzstetű nagymértékben elszaporodott, érdemes a lárvák ellen hatásos, rovarölő szerrel lepermeteznünk. Ügyeljünk arra, hogy a permetlé a fa belsejébe, a szilvafa pajzstetvek tartózkodási helyére jusson. Az érés kezdetétől rendszeresen szedjük fel a mogyoróbokrok alul a hullott mogyorót, addig, míg a lárvák még benne találhatók. A lyukas mogyorók összegyűjtése már nem védekezés, hiszen belőle a lárvák már a talajba húzódtak. A termést nagyobb edénybe tegyük, amelynek aljáról a fertőzött mogyoróból kimászó mogyoró ormányos lárvák összeszedhetők. A szőlőskertben termésérés születideje alatt mechanikai növényvédelmi eljárásokkal védhetjük a meglévő termést. Időnként gyűjtsük össze a fertőzött, lehullott, száradó leveleket és égessük el. Ha van rá lehetőségünk, vágjuk ki a fürtből a szürke rothadással és a fakó rothadással, illetve az egyéb korokozók által fertőzött fürt részeket. Ezzel a szüret előtti csapadékos időjárás esetén bekövetkező további károsításukat előzzük meg. A darazsa kártétele ellen biztos védelmet nyújt az éredő szőlőfürtök tülhálóval való bekötözése. Értékes csemegeszőlőben érdemes ezt a többletmunkát elvégeznünk. Háló kifeszítése a madarak ellen nyújt védelmet. A szőlőnkben a szürke rothadás vagy a fakorothadás kártételét a csapadékos nedves időjárás fokozza, a termés jelentős részének pusztulásával fenyeget, nem tehetünk mást, szüretelni kell. A még meglévő termést minél előbb le kell szednünk. A tárolásra, raktározásra szánt szőlőfürtöket válogassuk át, csak laza fürtöket tároljunk, ezekből is vágjuk ki a fertőzött, sérült, repedezett héjú bogyókat, mert a raktározás idején fertőző korokozók főleg a sebzéseken keresztül hatolnak be. A fürtök tárolása közben gondoskodjunk a megfelelő hőmérsékletről és a szellőztetésről. A szőlőt lehetőleg ne tároljuk intenzív illatú terménnyel azonos helyiségben, mert átveszi annak szagát.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a cipőfűző vége kirojtosodott és nehezen lehet befűzni, mindkét végét mártsuk szintelen körömlakba. A majonéz nem lesz híg és az olaj nem válik ki, ha az olajat a tojássárgájába lassan, cseppenként keverjük. Rántás készítésénél a lisztet mindig a már meleg zsírba vagy olajba tegyük. A szárított gombát felhasználás előtt legalább 30 percre be kell áztatni. Különleges íze lesz, ha víz helyett fehér vagy vörös borba áztatjuk, attól függően milyen ételhez használjuk. A krumplipürét csak kevés forral tejjel hígítsuk, esetleg olajjal kavarjuk ki.
Ragyognak a csillagok, nincsen annyi páros csillag az égen, ahány páros csokkból maradtam el a héten. Egy holnap reggel kimegyek a kis kertbe, hogy virágot szakítsak a kezembe. Párossával szakítom a virágot, én is párossával csókolom a mamámat. Párossával szakítom a virágot, én is párossával csókolom a mamámat.
Lajos Jolán vagyok, mátisfalvi lakós.
Mindenhol úgy emlegetik, hogy a szövőnő. Még mindig sző.
Még igen, mikor nem vagyok beteg.
Akkor azt jelenti, hogy van erre igény. Mert sok településen én azt hallom, hogy ó, már nem szövünk semmit, úgyse kell senkinek, a fiatalok a nagy bótból vásárolnak, de akkor ezek szerint van akinek szőni.
Még örökké elkelt, amit szőttem, ilyen szedetteseket szőttem. Úgyhogy örökké került gazda.
Megrendelés alapján sző, vagy készíti, amikor ideje van, aztán majd megkerül a gazda?
Fölkerül, biztos. Volt ilyen Palló Imre ünnepség, jött a fia Palló úrnak, s akkor is vettek tőlem egy madaras falvédőt, s úgyhogy örökké kerül gazda.
Alapanyagot még lehet kapni?
Nagyon drág.
Honnan tudja beszerezni?
Van a méteráros üzletben. Csak 300 le egy kilófonal, úgyhogy nem drága.
Hát meg sincs fizetve a munkája. Hát akkor ingyen dolgozik.
Hát szégyellem kérni is, úgyhogy nincs megfizetve, de hát valamivel el kell tölteni az időt.
Ronyszőnyegeket is sző, vagy csak ilyen szedettes?
Azt is igen.
Hát akkor jól él a turkálókból, nem? Vagy van annyi illetett ruha?
Nem, jó, azt nem veszik meg most, nem, új rongy kell. Veszik a varrodáktól, hozzák ide Agyagfalvároson, nem megvesszük, súgy.
Amikor fel kell vetni a szövőszéket, akkor van akivel ezt megoldja?
Megoldom, csak a B-hozatalt kell segíteni valamelyik, hogy fölrakjuk ide azt, amire megvettem. A fogdosás azt egyedül nem lehet. Oda örökké valakit keresünk. Az mit befogjuk oda bordába, s a nyüstbe, tovább aztán megoldom.
A fiatalabbak jönnek-e megnézni, hogy mivel dolgozik? Vagy nem érdekli a mai fiatalt?
Nem érdekli, nem. És nem nagyon érdekli sem.
Én nemrégiben voltam Homorócentálon, ahol egy fiatal asszony ugyanezzel foglalkozott, és ő is azt mondta, hogy meg kell őrizni, és tovább kell adni az értékeinket, de hát mennyivel jobb ez a termék, amit készít? Tehát úgy abroszban, úgy szőnyegbe, úgy falvédőbe.
Ez sokkal tovább tart. Hát olyan abroszokot használok, ami még nagyanyám szőtte, pedig már az is rég volt.
Mikor tud szőni? Most is éppen fel van vetve az osztováta.
Hát, télen általában.
Akkor egész nyáron nincsen itt láb alatt a szövőszék, van, vagy itt van?
Örökké elférek tőle, úgyhogy itt van. Csak mikor esős idő van, vagy valami, akkor egy kicsit beleülök, és ott megnyugszom.
Hát én úgy képzelném, hogy a szövésből kikapcsolódni megy ki a kertbe, és dugványoz.
Hát mikor, hogy? Ha egy kicsit el vagyok fáradva, akkor beleülök, vagy egyet öltök, s telik az idő.
Ez még az ősi szövőszék?
Ez még igen. Olyan 70 éves körüli. Úgyhogy már a szú is kezdi megenni.
Nem gondolkodott abba, hogy most ilyen kicsi ügyest vegyen, ami elfér félekkora helyen?
Nem, én már ne. Ez is el fog égetődni, úgyhogy ha oda kerülünk, hogy meghalok.
Én látom, hogy itt azért a terítők is, a falvédők is még ilyen szőttesek. Ezeket is ön készítette?
Persze, s még mennyi van az udorba. Leszedve. Fiataloknak már nem kell az ilyesmi, úgyhogy nem divat.
Nem jönnek olyan turisták errefele, akik megvennék? Vagy esetleg, ha el tudná vinni olyan helyre?
Sokat hordtuk farkaslokára, ezelőtt, mikor sokat szőttem oda, és azok ott eladták. Még olyan falvédő is volt, hogy azt mondták, hogy Szili Katalin vette meg, s fő van rakva a nappaliba, hogy hova neki, ott Pestön. Azok még értékelik.
Mi olyan jellegzetes az ön munkájában, amiről ránézésre látom, hogy nem a szomszédasszony szőtte? Valami olyan motivumot, vagy olyan kézjegyét ott hagyja?
Nincsen olyan szomszédasszony, aki sző. Abszolút.
De ha mondjuk én farkaslakán választanék a szőttesek közül, akkor én honnan tudnám, hogy melyik mátisfalvi, ha nem mondja az eladó?
Agyagfalván is ilyen szőttek. Ezelőtt sokan, most ott se sző, csak egy. Ha ezelőtt édesanyám még Bandi Dezső tanár úrtól tanulták a 60-os években. Még én is emlékszem, sokat járt ide.
Akkor ezek a motivumok ilyen udvarhelyszékiek?
Ide való is van, s könyvet is vettem azután is, ilyen keresztszemes könyveket, úgyhogy sok mintám van annyi, sok-sok. Az van Bandi Dezső tanár úrtól az a falvédő.
Azért nem kis munka itt görnyedni a szövőszékbe, de én úgy látom, önnek ez nem is munka. Ez az élete.
Nem. Hobbiból csinálom csak, igen.
Ilyenkor nem szokott számítani a pénz, a befektetett energia és az idő.
Nem, aztán mikor kapok érte valami jó kicsi pénzt, akkor örvendök, valamibe befektetem.
Az elmúlt 4,5 percben Lajos Jólán mátisfalvi szövőnővel készült interjúnkat sugároztuk, most Márkus Erzsébet énekel.
Kurkó János vagyok, csíkszentmihalyi nyugdíjas, 68 éves.
Nagyon sok helyen lehet látni a munkáit, amit fába faragott, de én tudom, hogy azelőtt kerámiával is foglalkozott. Hogy váltott és miért kerámiáról fafaragásra?
Azért váltottam el a kerámiáról, nagyon jó munkahely volt nekem, nagyon szerettem. Korondon dolgoztam, Ságesváron dolgoztam, kiállításokra vittek el, többször volt kiállításom, de ott hagytam, a kevés volt a pénz, és a család fenntartása véget, elmentem a bányába. Ott, mint akna ács, úgy dolgoztam 21 évig.
Melyik bányában?
A Bolánbányai bányában, a szállításnál, ahol szállítottuk ki is be az anyagokat a bányába. Ott ács munkával dolgoztam. Azért maradtam, hát ugye azután is még csinálgattam kerámiát, kicsi szobrocskákat, többet, és ekközben bejött a fafaragás, hogy nem tudtam a kerámiával dolgozni, akkor bejött a fafaragás, hogy valamit csináljak. Ez mind ilyen kaszállások, és még gazdálkodás közben, tehát ki kellett szakítsam az időmből, bodegában nem jártam, dájsz életemben csak egyszer jártam bodegában, és akkor is egy öreg cigán megcsokolgatott a nagyba, hogy szóval véget álljottam. És a többit így kihasználtam, a szabad időmet ilyen-olyan dolgokra, amit kádbámból megfaraggattam.
Annak idején a szobrait ki is égettet? Meg volt minden felszerelése, hogy pontra tudta tenni?
Nem volt nekem meg a felszerelésem, hanem ott a kerámián, amíg ott dolgoztam, csak azt csináltam. Tehát ott meg tudtam égetni, meg tudtam mindent csinálni. Például itt vannak azok a szobrocskák, hogy feltéves még több adény darabot, minden adényt meg tudtam csinálni. Jól tudtam rajzolni, kicsi, olyan negyedik osztályos koromban már felvittek a 7. osztályba, hogy rajzoljak, már tanára elbetegedett. Már nem tanított senki, talán születés, hogy így. Szerettem rajzolni, jól tudtam, és így aztán katonaságnál is ezzel érvényesültem. Még az életben többször, na már amit megfaraggattam, egy-egy kicsi pénzt még ott is adtak. Nem, hogy azután szerettem, meg már kicsi 5-6 éves koromban már nagyon jól tudtam rajzolni. Mindent meg tudtam gyurmázni, mindenféle állatot, maszkot szerettem legjobban.
Azt tudja, hogy mi volt az első munkája, amit fába faragott?
Tudom. Egy tükör alá való kis polc, azon van egy őzikás, ám volt legelső, és akkor volt egy butorfaragó barátom, az ott végezte vásárhelyen az iskolát, és ő ott aztán abba hibát kapott. Nem úgy mondta meg nekem, hogy nem jó, hanem hogy kellene megcsinálnod, akkor aztán alakultam ahhoz, és egyszer, amikor rájött a házunkhoz, akkor nem mondom, hogy megdicsér, de akkor is tanított, tehát ilyen dolgokra így elméletben, még telefonon, hogy így értekeztünk.
Ezek a munkák, amiket itt is látok, vagy amit készített a pályája során, ezek megrendelésre jöttek, vagy amit én éreztem, hogy most ezt meg szeretném faragni, vagy látok benne fantáziát, ezeket készítette el?
Legtöbbet úgy, hogy így magamnak elkészítettem, és amikor elkészítettem, akkor meglátta valaki, akkor kérte, akkor odaadtam, és akkor már így belejött, hogy kerestem véle, de aztán nem nagyon éri meg, mert ha én dolgozok például egy egész áldott nap, például ledolgozok 10 órát, de hogyha én kérek egy 10 lájt, 20 lájt órabér, az ma nem megfelelő, mert mindenkinek tetszik. Régebb jobban álkált volna, csak még mellette gazdalkodtam is, és így nem volt időm.
Aki értékeli, az megfizeti, vagy hogyha nagyon meg akarja venni, akkor szerintem azon felül is ad, amennyit kérne.
Persze, hogy vannak ilyen emberek, hogy meglássa, hogy azzal mennyi munka van. Már enyhén kéregettem úgy általában. Úgy próbáltam kérni, hogy feleljen meg neki, és de voltak sok, aki ráadott, vagy azután távolról köszönöm. Például az egyháznak is 462 órát dolgoztam a Szent Tamásinak, például rovatalozók, és itt Domokosra is. A Jóisten, hát ha még erőt ad, hogy még tudok csinálni valamit.
Vannak kedvencebb témák, amit szívesen megfarag? Vagy bármit, ami éppen eszébe jut.
Állatokat és az ember figurákat, azt ilyen kicsi szobrocskákba, bármibe, főleg az állatokat, azt szerettem a legjobban lerajzolni.
De vannak ilyen életképek, például hogy a korsóval megy, gondolom, a kútra, a másik megy kaszálni, akkor van ott egy táncos pár, van húszár, és még címer is van, tehát elég széles skálán mozog.
Bármit így megláttam, ami nagyon tetszett, azt próbáltam megfaragni. Például van egy olyan, hogy búcsúzik az apától. Egy kicsi fényképen láttam, lerajzoltam úgy, ahogy sikerül, akkor aztán úgy megfaragtam azt. Bárminek neki fogtam még eldobni, semmit nem kellett, mert valami lett belőle.
Olyan képe van, amit mondjuk több példányban is meg kellett faragni. Bizonyára nem lett ugyanolyan, de meglátták, megtetszett, és azt mondta a szomszéd, nekem is olyan kell, mert láttam valakinél. Ez mennyire nehéz egy művésznek, hogy nagyjából ugyanolyan faragjon?
Például, hogyha valakinek valami nagyon megtetszett, akkor mondtam, hogy akkor egy pillanat lerajzolom, és akkor majd magamnak megfaragom, amit úgy akartam, hogy az megmaradjon. Vagy nagyobb, vagy kisebb, de úgy akartam dolgozni, hogy egyforma ne legyen. Ha én rajzolok egy kaszást, akkor már ne úgy legyen, hogy csak kaszál, hanem az fenni a kaszát, vagy egy aratót, hogy vagy le van hajóló, vagy a kévét köti. Aratás, de azban többféle figura van, ugye, és akkor azt szerint, vagy a kaszálást így próbáltam.
Ezt lehet akkor is csinálni, amikor éppen szabad ideje van, és beleférne a két munka közé? Vagy ehhez is kell ilyen lelki erő, meg ihlet, meg nem tudom mi, hogy akkor tudok igazi munkát a kezem alól kiadni, hogyha oda tudok figyelni, és nem akkor csinálom, amikor éppen ráérnék?
Pont ez jó kérdés azért, hogy csak nyugodt állapotban nem rizek hát a kéz, ne legyek ideges valamire, akkor egyben minden tudom rajzolni, tudom faragni, és könnyen megy, de hogyha valamiért kicsit ideges vagyok, nagyon fáradt vagyok, például egy kaszálás vagy kinti nehezebb munkavége, akkor bizony nem lehet olyan jól faragni.
Számon tartja, hogy hova kerültek el a munkái?
Még Olaszországba is vittek, mert a főnökeimnek sokat dolgoztam. Ha megkértek, akkor megcsináltam.
Mikor farag? Van egy ilyen periódus, hogy inkább reggel, inkább este, inkább napközben van hozzá a kedve?
Jó kedvem van, akkor reggeltől estig van, nem ettem. Ittam semmit, még akkor is tudok faragni. Erről rá tudok gondolni, hoppit, most azt így kell csináljam, például akarok egy Petőfit, hogy nehogy ároncsam annak az arcát, addig békit nem hagyok, amíg a másik felá nincs meg, hogy ugye a két arc fél, az kell hasonlítson, és akkor ezt nagyon oda kell figyeljek, és akkor nem engedek oda senkit közél, mihályba, akkor azt úgy csinálom meg már. A többit lehet, de az arcot az nehezebb nekem, egyforma kell legyen.
Most mi van éppen az asztalon, mit szeretne megfaragni?
Egy olyan, hogy amikor álcsapják tavasszal minden állatot, akkor azt próbálom, hogy két ökröt lerajzoltam, és akkor egy olyan embert, aki viszi a pálinkát, szoktak vinni szalonát, kenyeret a pásztornak, és akkor azt a tarisznál, ahol visz is a kicsi kutya, és a két ökör, ahogy úgy megy, azt is lerajzoltam, az most kint van, és azt szeretném most a következőben megfaragni. De minden tetszik, aztán ilyen régi dolgok, hogy én gyermekkoromban, hogy bocskorba jártam, s a nagyapám még neváltak, nem édesapám még, és még az is, hogy 6 hónapra születtem, és az inkubátoraimban téglából voltak. Mai napig tartom, és itt a két öreg felnevált. Azt mondták, 3 hónap múlva kezdtem sírni. Egész olyan kicsi korba, még nem jártam iskolába, ma mindent megtanított az öreg ember nekem. Én már tudtam írni, jól, és olvasni, mikor elmentem iskolába, és neki ez csak 2 osztálya volt. Mikor elmentem így az erdőre, akkor kaptam egy darab sart, bármit, hogy gyúrtam meg az ember figura. Már később akkor édesapámnak az arcát olyan jellegzetes jó arcája volt, és már azt, hogy akik mentek fel szekérrel az úton, jól véd bácsi, az kutatáim van, az a szobor fel oda állítva ilyeneket. Engemet is hívtak a tehetségkutatókat, jártak az iskolába, és hívtak, hogy Vásárhelyre mennék el, ott volt egy ilyen bútorfaragú iskola. Az igazgató volt az, aki hívott egy nővel, és idejöttek, és István bácsi elenged, és azt mondja, nem engedem el, mert fél ne váltam, és kell a segítség, és így akkor így maradtam, hogy soha nem tanított se rajzolni, se forogni, ilyenekre senki, csak úgy jött, és ha tanított volna, akkor jobb lett volna.
Vagy igen, vagy nem, mert a munkái egyértelműek, tehát bárki ránéz, egyértelmű, hogy az a kaszás éppen kaszálni megy, a csorgóra a hölgy megy vízért, de a mai irányzat az, hogy oda van valami faragva, és akkor rámondják, hogy az mi. De nem mindenki látja.
Hát igen, vannak olyanok, hogy tényleg alig lehet felfedezni ilyen festett dolgok, olyanok, amik mégis haladt vele, megnyárt valamit véle. Hát én ugye nem is próbáltam így senkinek bemutatkozni, csináltam biztos 1200 darabot, vagy még ha nem többet, már minden nap napot vezetek. De még emellett disznót vágtam, amíg bírtam, az körülbelül akkor, hogy az 1780-nal abba hagytam, mert most már nem bírtam. És az még annyi sok hidegét meg kell egyék az emberről, gazdáim ki vannak fogosodva. Na de hát mentem, már szerettem azt is, jól csináltam, és fejlődéseket, mindent szerettem megcsinálni, ahol úgy volt. Itt ne tesszett egy kicsi, és így sikerült magunkat feltartani gyermekeinket, ahogy látod.
Nehéz élete volt, de én úgy látom, hogy azért sikeres embernek mondhatja magát. Tehát annyi mindenhez is ért, szépek a munkái, és nagyon sok emberhez eljutottak ezek, és ilyen lélekmelengetőek.
Sokára biztos, hogy itt a faluban legalább 200 darab biztos van, és aztán még itt-ott városokban sokat elvittek ide-oda, sokat elajándékoztam, és annak örvendek, hogy akik egyet elvittek, az még jött, hogy hát próbáljak csinálni. Hát ha volt időm, csináltam, ha nem volt, akkor nem csináltam.
Az elmúlt 10,5 percben Kurko János csíkszentmihályi fafaragóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Antal Albert és népi zenekara játszik.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Agyagási Ilonát hallgattuk, jövökedden itt a Gazda Életben, többek között Bodrogi Györggyel, az Etelaki Gyümölcsfeldolgozó ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkjenő falváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csíkrákosról hallhatnak. Gazda életműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Kerestély László énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Rózsa Bélával és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.